Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Isten igéjét hallgassuk meg Mózes második könyvéből, a 20. fejezetnek 8. és következő verseiből, a 4. parancsolatot.
Emlékezz meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. 6 napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat. De a 7. nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiaid, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert, és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megpihent. Azért megáldotta az Úr a nyugalom napját, és megszentelte azt.
Gyertek, imádkozzunk, álljunk Isten elé. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy egy kisgyermek Gőgics él itt közöttünk. Köszönjük, hogy emlékeztet arra, hogy az élet ajándék, és hogy mekkora csoda. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy ott sűröghetünk, foroghatunk egy-egy élet mellett. Kérünk téged azért, hogy ezen a mai Isten tiszteleten emeld följebb a szemünket, hogy lássunk téged az életnek forrását, hogy lássuk a te munkádat, ahogy te gondoskodsz rólunk. Segítsünk megfeledkezni most önmagunkról, a magunk fontosságáról, a magunk nagyságáról, vagy éppen megalázott voltáról. Hadd teljünk meg azzal, hogy te ki vagy, és hadd értsük meg éppen ezek után, hogy látunk téged teremtő, megváltó, újjáteremtő, megszentelő Istenként, hadd értsük meg újra, hogy mit bízol ránk ebben az életben. Urunk, kérünk, hadd legyen naggyá most közöttünk a te neved. Áld meg, hatalmazd föl erre a küldetésre a te ige hirdetődet, és könyörgünk magunkért, hogy mi meg be tudjuk fogadni a te beszédedet, hogy veled találkozzunk, hogy téged hallgassunk. Jöjj közénk élő igéddel, szent lelkeddel, Jézus Krisztus. Amen.
Már felolvasott ige szakaszhoz, a 4. parancsolathoz egy másik igét szeretnék hozni, a teremtésnek a történetét, Mózes első könyvének első fejezetéből, a 31. verstől a 2. fejezet 19. verséig. Mivel ez egy hosszabb ige szakasz, ezért ülve hallgassuk. Tehát az 1 Mózes 1.31-től olvasom az igét, a 2. fejezet 19. verséig. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este, és lett reggel, 6. nap. Így készült el az ég és a föld, és azok minden serege. A 7. napra elkészült Isten a maga alkotó munkájával, és megpihent a 7. napon egész alkotó munkája után. Azután megáldotta Isten a 7. napot, és megszentelte azt, mert azon pihent meg Isten egész teremtő és alkotó munkája után. Ez az ég és a föld teremtésének története. Amikor az Úristen a földet és az eget megalkotta, még semmiféle mezei fű nem volt a földön, és semmiféle mezei növény nem hajtott ki, mert az Úristen még nem bocsátott esőt a földre. Ember sem volt, aki a földet megművelje. Akkor forrás fakadt a földből, és mindenütt megöntözte a termőföld felszínét. Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és az élet leheletét lehelte az orrába. Így lett az ember élőlény. Ültetett az Úristen egy kertet Édenben keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Sarjasztott az Úristen a földből mindenféle fát, szemre kívánatosat és elederre jót, az élet fáját is a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának fáját. Édenből pedig fakadt egy folyó, hogy a kertet öntözze, onnan aztán szétágazott és 4 ágra szakadt. Egyiknek Píson a neve, ez megkerüli Havilá egész földjét, ahol arany van, ennek a földnek az aranya jó, van ott illatos gyanta és ónixkő. A 2. folyónak Gihon a neve, ez megkerüli Etiópia egész földjét. A 3. folyónak Tigris a neve, ez Assur keleti részén folyik. a negyedik folyó pedig az Eufrátesz. Fogta tehát az Úristen az embert, és elhelyezte az Éden kertjében, hogy művelje és őrizze azt. Ezt parancsolta az Úristen az embernek, a kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának a fájáról nem ehetsz, mert azon a napon, amelyen eszel róla, halállal lakolsz. Azután ezt mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. Formált tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi, mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember elnevezi. Nem olvasom tovább a történetet, most jön a nő teremtése, és azért nem olvasom tovább, mert nem a házasságról akarok beszélni, hanem a negyedik parancsolat kapcsán arról a témáról, amivel ez a parancsolat kezdődik. Mert amikor a negyedik parancsolatot, ha most megkérném, hogy idézzük föl, hogy röviden miről szól a negyedik parancsolat, akkor azt gondolom, hogy ezt válaszolnánk, és ez is a jó válasz, hogy tartsd meg a nyugalom napját. Tartsd meg azt a egy napot, amin megpihensz a munkától, eljössz az Isten tiszteletre, és ezt Istennek szenteled. De az elhangzott igében is a pihenés előtt még van egy mondat. Mert úgy kezdődik, hogy 6 napon át dolgozz, és végez mindenféle munkádat. 6 napon át dolgozz. Arról beszél ez az ige, hogy a pihenésnek csak akkor lesz értelme, hogyha van előtte munka. És ez az a téma, amiről ma Isten szeretne velünk beszélgetni, és a teremtés történet erről szól, a munkáról, annak a megteremtéséről, és hogy hogyan vagyunk ebbe benne. És lehet, hogy most valakiben az van, hogy na nem már, 6 napon át dolgoztam, ültem az iskolában, a munkahelyen, és eljövök, és a 7. nap is erről hallgathatok. És azt gondolom, hogy jogos ez a felvetés, de mégis Isten akar velünk erről beszélni, mert neki fontos ez is, mert neki fontos a munka is, mert neki fontos nem csak a 7. nap, hanem az a 6 nap is, ami előtte van, mert neki fontos az életünknek az a területe, amivel igenis a legtöbb időt töltjük. Tisztelet a kivételnek, lehet, hogy van, aki alvással tölt többet, mint munkával, de azt gondolom, hogy a legtöbbünknek a munka az egy meghatározó központi dolog, és mégis olyan kevésszer beszélünk erről, hogy mit mond Isten a munkáról. Pedig neki fontos. Ő neki nem csak az számít, hogy mit csinálunk vasárnap az Isten tiszteleten, vagy hogy mit csinálunk a szabadidőnkben, hanem hogy mivel töltjük, hogy hogyan dolgozunk, hogy vagyunk ott a munkahelyünkön, hogy milyen motivációval, szívvel végezzük azt, hogy van ő ott jelen, hogy vajon tudjuk-e, hogy ott van, vagy nincs is ott, vagy csak figyel minket kívülről, vagy át tud-e hatni minket belülről, hogy a munkánk is az Isten jelenlétében van. És hogyha a teremtés történetéhez odafordulunk, ami most elhangzott, akkor az első és legszembeötlőbb fő üzenet, ami szerintem kiállt ezekből az ige versekből, az az, hogy a munka az jó. Hogy a munka az egy jó dolog. És azt gondolom, hogy ezt fontos ma meghallanunk és látnunk, hogy az van ebbe az igébe, hogy Isten dolgozik. Hogy megteremti a világot. Aztán megformálja ezt a kertet, ültet egy kertet, és az kisarjad. És aztán lehajol, és szinte látjuk, ahogy a két kezével, hogyha nem írja ezt az iget, de mintha a két kezével a földporából megformálja az embert. És aztán az embernek is ezt mondja, hogy dolgozz, te is osztozz ebben. És annál feltűnőbb ez a különbség, hogyha korabeli teremtés mitoszokkal összehasonlítjuk a Bibliát. Mondok 2, lehet, hogy irodalomóráról rémleni fog. Az egyik a babiloni Enuma Élis mítosz, babiloni teremtés történet, és ebben a hosszú mítoszban szintén a teremtésről van szó, és olyan érdekes, hogy az emberek teremtésének az indoka az ebben a mítoszban az, hogy hát az istenek dolgoznak, de úgy belefáradnak a munkába, nem akarnak dolgozni, és megteremtik hát az embert, hogy dolgozzanak helyettük. Ez a teremtés mítoszuk a babiloniaknak, hogy az embernek dolgozni kell, ezt kapta, hogy az istenek helyett dolgozzon, hogy ők tudjanak pihenni. A másik az a Pandora szelencéje, ez ugye egy görög történet, hogy van ez a szelence, amit az istenek odaadnak az embereknek, és meghagyják, hogy nem szabad kinyitni. és hát Pandora kíváncsiságától meg nem tudjuk, hogy mitől vezérelve, mégiscsak kinyitja ezt a szelencét, és akkor kiszabadul belőle mindenfajta átok és csapás erre a földre, betegség, katasztrófák, és ezek között van a munka is. A görögöknél ez volt a mítosz, ez volt a meghatározó, hogy hát igen, a munka az egy büntetés, amit az istenek szabtak ránk, csinálni kell, de ki élvezi ezt. És azt hiszem, hogy tudunk ezekkel azonosulni, ezekkel a mítoszokkal, mert talán ma is, hát ha munkára gondolunk, akkor nem úgy jut eszünkbe, mint valami, amit túlélünk. Túléljük az iskolát, túléljük a munkahelyet, és majd utána kezdődik az igazi élet. Majd a szabadidőmben, majd amikor elköltöm a pénzem, majd amikor a családommal vagyok, majd a hétvégén. Mi a munka? Nem sokszor ilyen, mintha egy átok lenne. És annál szembeötlőbb ez a bibliai történet, ahol nem csak azt látjuk, hogy az Isten dolgozik, és ő nem átalja, ő nem teremt valakit, hogy dolgozzon helyette, hanem azzal kezdődik a Biblia, hogy az Isten dolgozik. És amit itt látunk, hogy itt a Biblia első lapjain vagyunk még a bűneset előtt. Itt nem arról van szó, hogy jött a munka, mint valami büntetés, hanem hogy a munka ott volt az Istennek az eredeti jó tervében, hogy amikor a világot megteremtette, és az embert megalkotta, akkor része volt az, hogy kapott egy feladatot, hogy ezt a kertet műveld és őrizd, és adj nevet az állatoknak, ahogy én is nevet adtam mindannak, amit teremtettem, hogy az ember osztozhat az Istennek a teremtő munkájában, és ez nem büntetés, ez nem valami tévedés, hanem az ige nemes egyszerűséggel így beszél erről. És három dologról szeretnék ma beszélni, hogy ezt látjuk az igében, hogy a munka az jó, és az Isten azért adta az embernek először, hogy abban örömét lelje, másodszor, hogy ebben felelősséget kapjon, ami által növekedhet, és harmadszor, hogy szolgálattá váljon, hogy szolgálat lehet. Tehát a munka jó, és Isten azért adta az embernek, hogy örömét lelje benne, hogy felelősséget kapjon, és hogy szolgáljon vele. Erről a három dologról szeretnék így az igény mentén beszélni. A munka jó, mert az alkotás öröme van benne. Mondok néhány példát, remélem, hogy sikerül mindenkinek valamivel azonosulni. Most költöztünk szeptemberbe, és nekem mai napig az egyik legnagyobb alkotás öröme élmény, ami bennem él, az, amikor megérkezik az IKEA-s bútor, és lapra van szerelve, és nekiesek kalapáccsal, fúróval. Kaptam a feleségemtől még a házasságunk után egy IKEA-s szerszámkészletet. És amikor ez az utolsó csavar a helyére kerül, és felkerül a bútor, és ott pompázik teljes valójában, hát az öröm, az alkotás öröme. Még akkor is, ha nem mindig van így, az első emlékem is megvan, amikor az IKEA-s ágyunkat szerelem össze, és hajnali nem tudom mennyi van, és amikor elővettem az ágyrácsot, és láttam, hogy az IKEA-ba az ágyrácsnak is lécenként kell becsavarozni, akkor mondtam, hogy ma a matracon alszunk. De aztán, amikor másnap elkészült, akkor nagy öröm volt. Vagy a férfiak, akik tegnap az óvodába dolgoztak, hogy felkerült a parkoló, nem tudom, hogy hívják pontosan, de az, amit a kocsi elé teszünk, hogy ne tudjon más beállni, a biciklitároló, a kerítésnek az utolsó része. Úgy láttam, hogy ott is volt fáradtság a végén, de azt gondolom, hogy jó ez az alkotás öröm, amikor ránézünk, hogy kész van. Igen, ez sikerült. Vagy amikor végre elkészül az a terasz, amin egész nyáron dolgoztunk, és betonoztuk, és kész van, és ránézünk, hogy ez igen, ezt mi csináltuk. Nők, nem tudom, hogy érzitek ezt, amikor egy vasárnapi ebédet készítetek, és elkészül egy műalkotás, és oda teszitek azt a kis Major Anna levelet a végén a tetejére, incsiklandó és szép. Vagy amikor egy torta elkészül egy különleges ünnepre, és akkor nem tudom, a megy kerül oda a tetejére, hogy van ebben öröm, nem, hogy elkészítettem valamit, és az alkotásnak van egy öröme. Vagy akár amikor reggel odaállok a tükör elé, és sikerül végre jó színű felsőt, alsót, sálat fölvennem, fülbevalót is választanom, a sminket is hozzáigazítanom, hogy a végén van ebben egy öröm, hogy elkészült ez az alkotás, és jó ránézni. Szakdolgozat befejezése, leadása, egy projekt a munkahelyen, nem tudom, mit mondjak még, remélem, hogy sikerült valamivel azonosulni, vagy hogyha nem, akkor kiegészítitek magatokban, de hogy ez az első, amiért a munka jó, és amiért Isten adta, hogy ebben örömöt ad. Ezt látjuk, hogy ő is ezt tette, hogy szépen megteremti a világot, benépesíti, felteszi az égi testeket, az állatokat, az embert, és visszatérően ismétlődik, hogy, és látta Isten, hogy minden, amit alkotott, az jó. És itt a végén, hogy látta Isten, megpihent a hetedik napon, és visszanézett, és látta, és azt mondta, hogy minden, amit alkottam, az igen jó. Ugyanezt éli meg az Isten is a munkában, mert a munka erre lett teremtve, hogy az örömünket lejjük benne. És az ember is ugyanezt teszi, osztozik az Isten munkájában. A kertészkedés van itt, mert egy kertet bíznak rá. Én magam csodálom azokat, én nem tudok soha kertészkedni nálunk, mindig minden virág elszárad, de fantasztikusnak tartom azt, amikor egy magból gondozás révén új élet támad, és lesz egy szép fa, egy növény, és aztán az újra gyümölcsöt hoz. Ennek az öröme van ott a munkában, mert a munkát jó végezni, és jó visszanézni arra, hogy igen, a hetedik napon, amikor elkészültem a munkával, akkor na mi mindent tettem. És jó visszanézni erre. És még egy példát hadd hozzak. Azon gondolkodtam, hogy ki az, akinek olyan élete lehetett, hogy példaként lehet hozni, hogy na ez igen, amikor én végignéztem arra, amit tettem és alkottam, akkor talán ott van bennem az, hogy ez érdemes volt. És 18-19. Században jutott eszembe William Wilberforce neve. Őt, ha ismeritek, akkor arról ismerhetitek, hogy ő volt az a brit keresztény politikus, aki 20 év kitartó munkájával azon küzdött a parlamentben politikusként, hogy a rabszolgaságot eltöröljék, hogy a modern korban a rabszolgaság az szűnjön meg. És neki sikerült ez a munkája, hát tudjuk, ma már így nézünk vissza, hogy persze a rabszolgaság az egy rossz dolog, és 2 évszázaddal ezelőtt ez nem volt ilyen magától értetődő része volt az életnek. És ez az ember áldozatosan 20 éven keresztül azért dolgozott, azért járt be a parlamentbe, keresztény meggyőződéséből, hogy ennek véget vessen, és halála előtt 3 nappal hozta meg ezt a határozatot a parlament, hogy igen, a brit birodalomban betiltjuk, eltöröljük, megszüntetjük a rabszolgaságot. És azt gondolom, hogy nagy öröm lehetett ezt neki hallani, hogy az, amin 20 éve dolgozott, annak itt van a gyümölcse. És remélem, hogy így halt meg, hogy igen, Uram, köszönöm, hogy ezt elvégezhettem, és öröm van bennem emiatt, és remélem, hogy majd Istennel együtt vele is énekelhetjük az ő dicséretét. A munka jó, mert öröm. Arra adta Isten, hogy az alkotás örömét éljük benne. Ez az első. A második, hogy a munka jó, mert felelősséget ad az embernek. És a felelősség szó, az szintén talán ijesztő elsőre. Nem szeretünk felelősséget a nyakunkba venni. De a felelősség az nem rossz. Az egy áldás lehet. Hogyha jól élünk vele, akkor a felelősség által növekedhetünk. Kiteljesedhetünk, fejlődhetünk. Megint példák. Talán emlékszünk arra, hogy milyen volt először felelősséget kapni, amikor először bízták ránk a kis testvérünket, vagy először adták oda a kulcsot, hogy vigyázzunk a házra, vagy először kaptunk valamilyen tisztséget az osztályban, vagy először kaptunk valami tisztséget a gyülekezetben, akár itten valaminek a vezetését ránk bízták, hogy igen, teher, de nem feltétlenül rossz teher, ez egy megtisztelő teher, egy olyan teher, ami által növekedhetünk. Kecskeméten volt ott a Refinek az a jelmondata, hogy teher alatt nő a pálma, és persze túlzásba lehet ezt vinni, de azt gondolom, hogy az alapüzenete az igaz, hogy a megfelelő teher alatt csak még jobban növekszik az a növény. A cserkészek is tudják ezt, hogy aki cserkészkedik, hogy tudja, hogy egész fiatal kor óta már képzik a tagokat, és őrsvezetők lesznek, a néhány évvel fiatalabbaknak, a fiatalok, mert hogy tudják, hogy a felelősség az nem mindig rossz. A felelősség által fejlődünk, kiteljesedünk. És a mai történetben is ez van itt, hogy az ember felelősséget kap. Isten odahelyezi az édenkertbe, és rábízza, hogy azt művelje, és hogy azt őrizze. És aztán kap még egy felelősséget, hogy minden fáról lehet, de arról az egy fáról ne egyen. Isten ad neki felelősséget. És az, hogy az ember nem élt ezzel jól, az nem azt jelenti, hogy a felelősség rossz, hanem hogy lehet vele rosszul élni, de a felelősséggel önmagával nem volt baj. Ez egy jó dolog, hogy Ádám és Éva nem azt kapta, hogy hát üljön ott egész nap az édenkertbe és ne csináljon semmit, hanem Isten megbízta valamivel, méltatta arra, akarta, hogy dolgozzanak, és hogy ebben megéljék ezt a felelősséget. Velünk kapcsolatban is ezt akarja, hogy mi is ilyen felelősséggel éljük meg azt, amit kaptunk tőle, mert nem véletlenül adta nekünk ezt az életet, ezeket a tehetségeket, ezeket az adottságokat, és nem véletlenül helyezett ide, ebbe a környezetbe, vagy arra a munkahelyre, ahol vagy. Azt szeretné, hogyha felelősséggel tudnánk ezt viselni, tőle kapott felelősséggel, úgyhogy hogy mi ezt tőle kaptuk, és mi érte akarunk dolgozni, és mi meg akarjuk őrizni, és művelni akarjuk azt, ami ránk bizatott. A Bibliának amúgy erre a kifejezése az a sáfárság. Ez többször előfordul, hogy a sáfár volt az az ókorban, aki intézte egy háznak az ügyeit. Nem ő volt a tulajdonos, de ő volt az, akire minden rá volt bízva sokszor. Ő intézte a háztartást, földet adott, vett, a beosztottakkal való kommunikációt, ő képviselte az urát. És ugyanígy mondja a Biblia, hogy mi is sáfárok vagyunk, hogy kaptunk tőle tehetséget, kaptunk tőle munkát, nem mi vagyunk a tulajdonosok, Isten a tulajdonos, de ránk bízta azt, hogy azzal jól éljünk. A munka jó, és Isten azért adta, hogy öröm legyen benne, hogy felelősséget kapjunk, ami által kiteljesedhetünk, és az utolsó az pedig az, hogy a munkával neki szolgálhatunk, és nekem ez volt a legérdekesebb ebben az igében, ezt felfedezni, hogy amikor ezt mondja, hogy Isten oda tette az embert az édenkertjébe, hogy művelje és őrizze azt, akkor itt ez a szó, hogy művelni, ez a Héberben ez úgy hangzik, hogy szolgálni. Tehát nem az van itt, hogy dolgozzon, hanem az van itt, hogy szolgáljon. Ez a szó az, amit a papokra használ a Biblia, akik Isten előtt végeztek szolgálatot. Vallási tartalma van ennek a szónak. Isten oda tette az embert a kertbe, hogy azt őrizze, művelje, és ezzel neki szolgáljon. És ez szerintem nagyon megdöbbentő. Hogyha a szolgálatot halljuk, akkor sokszor az jut eszünkbe, nem, amit a munkánkon felül teszünk. Hogy eljövök a gyülekezetbe szolgálni. Hogy a szabadidőmben szolgálok. És a Bibliában pedig az van, hogy Ádám itt földműves, és a kertet gondozza, nagyon kétkezi gyakorlati munkát végez, és azt mondja rá az ige, hogy ezzel szolgál az Istennek. És azt hiszem, hogy igazuk volt a reformátoroknak, amikor Luther idejében is volt egy ilyen közvélekedés, hogy hát a szerzetesek, meg a papok, ők az igazi szolgálók. Mindenki más ilyen másodrangú. Igen, lehet csinálni sokféle munkát, de azért az igazi az, amikor valaki kolostorban él, vagy papként szolgál. És Luther, úgy tudom, hogy ő alkotta ezt a kifejezést, hogy hivatás. Hogy van olyan, hogy Istentől kapott hivatást kapunk, és ez nem csak a papi dolog lehet, ez nem csak a szerzetesség, hanem bárhol szolgálhatod Istent. És aztán Calvinnál is ezt halljuk, hogy bárhol lehet az Isten szolgálni minden munkával, mert nem az a fontos, hogy milyen munkát végzel, hanem hogy hogyan végzed. Ádám földműves volt és szolgált, de lehetne folytatni ezt a sort, hogy nem csak lelkészként lehet az Isten szolgálni, hanem tanárként, informatikusként, rendőrként, BKV ellenőrként, nem tudom milyen példát mondjak még, utcaseprőként, hogy minden lehet az Istennek végzett szolgálat, hogyha azt úgy csinálom, hogyha olyan szívből csinálom, hogyha az Istennek akarom végezni, hogyha valóban hivatásként végzem, minden lehet ilyen szolgálat. Kinek dolgozol, kinek végzed? Ez a kérdés. És ahogy készültem, tudtam, hogy én fogok prédikálni. Vettünk mi is ilyen mézet, nem tudom, hogy ti már vettetek-e a göncruszkai gyülekezet, aki majd jön is közénk jövő héten, vagy pár hét múlva. Szóval, hogy ők... Tőlük kaptuk ezt, mert ez a gyülekezet csinál mézet, méhészkedik, és előállít mézet, amit aztán elad. És olyan jó volt, miközben ettem, olvastam is a címkét, hogy művelődjek, és az egyik oldalán az van írva erre a mézre, hogy ez a méhek méze, és hogy az a célunk, hogy úgy adjuk azt vissza, ahogy van. Direkt nem használunk semmilyen adalékot, nem használunk antibiotikumot, hanem hidegen kezeljük, és szeretnénk, hogy a természetet adjuk vissza, hogy őrizzük és műveljük a természetet, ez van benne. És aztán megfordítottam, és a másik oldalán meg egy ige van, hogy úgy szerette Isten a világot, és leírják, hogy ez az ügy nálunk, ez egy közösségről szól. És aztán alá van írva, hogy ez az Isten dicsőségére készült. És olyan jó volt ezt a mézet kézbe fogni, és ezt látni, hogy itt egy gyülekezet, akik hivatásként élik meg, nem csak azt, hogy az igét hirdessék, hanem hogy méhészkedjenek, és azáltal is az igét hirdetik, és azáltal is az Isten dicsőségére akarnak élni. Vagy olyan jó volt Szalai Zsolttal, a gyülekezetünk gondnokával beszélgettem szintén, aki nem csak a gyülekezetünk gondnoka, hanem a keresztjén vezetők és üzletemberek társaságának az elnöke. És elmondta, hogy miért alakult ez a szervezet, hogy mi a céljuk, és hogy az a céljuk, hogy a keresztjén üzletembereket és a keresztjén vezetőket összefogja, és közös imádságbeszélgetés és az ige olvasása által arról beszélgessenek, hogy ők vajon hogyan szolgálhatják az Istent ott abban, amiben vannak, nem csak a gyülekezetben, az életükkel, a beosztásukkal, a pozíciójukkal, a hatalmukkal, a pénzükkel, hogyan lehet az Isten dicsőségére mindaz, amit csinálok. Hogy hogyan használhatom azt, ami rám bizatott, az én vagyonomat, az én befolyásomat, hogyan tehetem az egész életemet oda Isten elé, hogy ne csak ne két terület legyen, amit a gyülekezetbe töltök, meg amit a hat napon át dolgozok, hanem hogy ez az egész egy legyen, és ott legyen az Isten színe előtt. Micsoda áldás lenne, hogyha mindnyájan így tudnánk a munkánkra tekinteni. Nem csak lelkészek, nem csak művészek, minden hivatásban, ott, ahol te vagy, hogy ezt az Istennek végzem, hogy áldást akarok lenni, hogy az ő dicsőségére akarom tenni az életem minden területét. Hogy lehet ez a miénk? Azt hiszem, hogy ehhez Jézusra kell néznünk. Mert ahhoz, hogy valaki így tudjon dolgozni, örömmel, felelősséget elvéve, szolgálva, és hogy mindezt az Isten jó rendje szerint, ez nem megy magunktól. Ez akkor megy, hogyha látjuk azt, ami itt van ebbe a történetbe, hogy először Isten teremt, először ő dolgozik, és mi csak aztán majd a hetedik nap után, a nyolcadikon kezdjük el a munkánkat. Ahhoz azt kell látnunk, hogy először Jézus jön megváltani, hogy először ő tesz valamit, hogy először ő hal megértünk. Mert amíg ezt nem látjuk, addig a munkánkkal vagy menekülni fogunk valami elől, vagy éppen a munkánk betöltése által fogunk akarni valamit elérni, vagy hogy biztosítsuk magunkat, vagy értékesnek érezzük magunkat. De amíg ezt nem látjuk, addig magunkért fogunk dolgozni, és azt keresni, hogy magunkat hogyan biztosíthatjuk, hogyan tehetjük értékessé, hogyan élhetünk meg akár örömet is benne. De amikor meglátjuk, hogy mindezt az Isten már megtette, hogy ő megváltott, és erre lehet egy hála válasz az, amit teszünk, akkor kerülhet helyére a munka, akkor kerülhet helyére az, hogy én az Isten dicsőségére akarom végezni. Tőle kapott ajándékként tekintek rá, örömmel, felelősséggel, és tényleg azért, hogy róla beszéljek másoknak. A kérdés, amit ez az ige föltesz, hogy mi hogy vagyunk a munkánkkal, hogy te hogy vagy ott azon a munkahelyen, ahol vagy, hogy te hogy vagy benne, hogy te miért végzed, hogy te kinek végzed, hogy ott van-e Isten benne, hogy előtte álló módon végzed-e azt is, amiben heti 40 vagy több, vagy kevesebb órában benne vagy. Zárásul egy történetet szeretnék elmesélni. Az elmúlt év az nálunk is korona volt, és otthonról dolgoztam, és minden nap ez így volt, hogy reggel én is elindultam, átmentem a szomszéd szobába, és akkor mondtuk, van két kicsi gyerekünk, és nekik is mondtuk, hogy most apa dolgozik, ez a dolgozószoba, ide nem szabad bejönni, próbáltak bejönni, kopogtak, de aztán egész jól elfogadták, hogy hát jó, most apa dolgozik, ez a dolgozószobája, őt nem zavarjuk. És egyik este altatásnál, már ott voltunk pizsamában, készülöttünk lefekvéshez, és a nagyobbik lányom Elza egyszer csak kihúzott egy kis széket, de letette az éjjeli szekrény elé, leült, elővett valami papírt vagy könyvet, így elkezdte így lapozgatni, és nagyon fontos arccal azt mondta, hogy én most dolgozom. ez a dolgozó szobám, én most itt dolgozom. És azon túl, hogy nagyon aranyos volt, meg azon túl, hogy elgondolkodtam, hogy már nem dolgozom-e túl sokat, hogy szegény állandóan ezt hallja, az jutott eszembe, hogy ez egy olyan szép képe annak, hogy milyen lehet az Istennek dolgozni. Hogy ott van Elza, és látja, hogy az apukája dolgozik. Nem tudom pontosan, mi van benne, de valami ilyesmit képzelek el, hogy hát igen, ha apa dolgozik, akkor az biztos egy jó dolog, nem? Én nagyon szeretem apát, látom, hogy ő dolgozik, és van dolgozószobája, én is utánozni akarom, és azt akarom, meg is mutatom neki, hogy én is tudok dolgozni, és azt akarom, hogy büszke legyen rám. És ezen gondolkodtam tovább, hogy nem így kéne nekünk is dolgozni, hogy nem fejezi ki ezt jól, hogy nekünk is van egy mennyei atyánk, aki dolgozik, erről szólt az ige, és minket is meghív, hogy dolgozzunk, hogy érte dolgozzunk, hogy neki dolgozzunk örömmel, felelősséggel, szolgálatként. Azt gondolom, hogy ez az, amire meghív itt minket Isten. És most az igehirdetésre válaszolva nem énekelni fogunk, hanem egy csendes percben, orgonajátékban imádkozni, és bátorítok mindenkit, hogy beszélgessen most a mennyei atyával arról, hogy az ő munkája az hogy van. Imádkozzunk. Drága mennyei atyán, köszönjük neked ezt az igét, és mindazt, amiről beszélsz velünk, és a meghívást, és ezt a hihetetlen megtiszteltetést, hogy erre hívsz, hogy a te munkádba osztozzunk, és Istenünk, szeretnénk előtted itt bűnvallással megállni ebben, hogy mi annyiszor nem így dolgozunk, hogy igen, nekünk is teher, mi se akarjuk ebben megélni, se az örömet, se a felelősséget, sokszor csak túlélésre megyünk. Igen, sokszor magunkért dolgozunk, nem a te dicsőséged érdekel, hanem az, hogy megcsináljuk, sokszor még tényleg az értékességünket is ebbe keressük, hogy igen, én dolgozom és tettem valamit, ezért vagyok valaki. Sokszor a biztonságunkat várjuk ettől, ahelyett, hogy tőled várnánk. És Urunk, annyiszor nem dicsőítünk téged a munkánkkal, nem teszünk rólad bizonyságot, nem mondjuk el, hogy az Isten dicsősége az, hogy én ezt megtehettem, és azért is akartam tenni. Köszönjük, hogy ennek ellenére te munkálkodsz, hogy ennek ellenére te odalépsz, és odalépte Jézusban is, és hogy most is idejössz, és csak meghívsz arra, hogy ez lehet máshogy, hogy a te kegyelmed az tud bűnöket törölni, és át tudja formálni az életünket. Urunk, kérünk, hogy dolgozz bennünk, kérünk, hogy formálj bennünket olyan emberek ki, akik ezt tudják élni és ragyogni, hogy a munkánk az tőled kapott ajándék, és ezzel dicsőíthetünk téged, és imádkozunk, hogy ez jelenjen meg önmagában már. Lehet, hogy ez egy munkahelyen olyan dolog, amire mások felfigyelnek. Uram, hogy lehetnek alkalmak, hogy mi is szolgálhatunk neked, és mindazt, amit kaptunk tőled, a tehetségünket, vagy a pozíciónkat, azokat elkezdhetjük a te szolgálatodba állítani, mert annyi embernek van szüksége rád, annyi embernek van szüksége az evangéliumra. Urunk, segíts, hogy őket lássunk, és közben rád nézzünk, és tudjunk így dicsőíteni téged a munkánkkal. Imádkozunk, hogy legyél így a gyülekezetünkkel, hogy taníts bennünket, hogy mit jelent egy ilyen téged követő, hitvalló közösséggel lenni. És imádkozunk, Urunk, egyen-egyenként valamennyi emberért, azokért, akik dolgoznak, és azokért, akik most éppen nem dolgoznak. Imádkozunk, Urunk, kicsikért, fiatalokért, és felnőttekért, és idősekért. Imádkozunk, Urunk, családosokért, és egyedülállókért. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik gyermekük születését ünneplik, és azokért is, akik szeretteik elvesztését gyászolják. Köszönjük, hogy te az élet Istene vagy, te a vigasztalás Istene vagy, te a bátorítás Istene vagy, aki odaléptél, hogy átölelj, hogy megbocsáss, hogy átformálj, és így hívsz meg a veled való életre. Urunk, szeretnénk megfogni a kezed, és menni veled ezen, drága mennyei atyánk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.